Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, Benkovics Péter életmódtanácsadó, gazdasági szakember, a napembere, aki ma boldog, kiegyensúlyozott családapa, sikeres üzletember és erős hitű teológus. Gyerekkora azonban tele volt fájdalommal és szenvedéssel, az édesapja alkoholizmusából fakadó mindennapos bántalmazással. A történetében szó lesz az édesanyját féltő fiú meneküléséről és kihívásairól, a megbocsájtás képességéről, az önpusztítással való szembenézésről, a legkeményebb fizikai megmérettetésről, Istennel való találkozásáról, majd a másokat segítő élet kialakításáról. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Benkovics Péter, életmódtanácsadó, gazdasági szakember, ő a napembere, teológus, akit köszöntök, szia!
Köszöntöm a hallgatókat!
És a felvezetőben elmondtam, hogy te most egy elég sikeres, boldog, kiegyensúlyozott életet élsz, de hogy nem volt ez mindig így, a gyerekkor az eléggé tűzdelt volt fájdalmakkal és nehézségekkel, és aztán utána a felnőttkorban való átmenet az nyilván hordozta ennek a lenyomatát, voltak ennek következményei, és részt vettél egy nagyon kemény megmérettetésen is, amit még 10 perccel ezelőtt nem tudtam mondani pontosan a nevét, mert nem volt előttem, de azóta már itt van ez a Spartan vagy Spartan Agoge, ugye?
És van,
én azt tudom erről, hogy ez annak idején a spártai államban egy ilyen kapu volt a férfivé válás útján.
Így van, így
valószínűleg
van.
Kicsit erőteljesebben, mint ahogy ezt a 21. században megrendezik. De szóval, hogy ki fogunk erre is térni, mert ez is szerintem egyfajta következmény, de megteszed-e, hogy bizonyos szempontból meg visszavezetsz minket ebbe a gyerekkorba, hogy mi volt a te megélésed, mi történt abba a családba, ahova születtél, annak idején Győrbe?
Hát igazából, ami egy ilyen meghatározó élmény sorozata volt a gyermekkoromnak, amit nevezhetünk itt traumának, az tulajdonképpen egy sorsközösség nagyon sok honfitársammal, hiszen a WHO becslése szerint közel 2 millió alkoholbeteg él ma Magyarországon. Ugye 1 millió ember, aki klinikai alkoholbeteg, másik 1 millió erős léptekkel halad a hegycsúcs felé. Szóval gyakorlatilag minden család valamilyen módon érintett ebbe a betegségbe. Én gyerekként egy nagyon szerető családba születtem meg, és kisgyerek voltam, amikor így ebbe az idilli környezetbe elkezdtek becsúszni olyan hibák, olyan zavarok, ami hát sajnos csak idővel tudatosodott bennünk, ami édesapámnak az alkoholbetegsége volt, ami ugye ez egy progresszív betegség, ami tulajdonképpen egy családi betegség, tehát soha nem az egyénnek a betegsége, és hát gyerekként ez nagyon sok traumát okozott az életemben, aztán a szüleim elváltak, édesapám elhunyt még, amikor gyerek voltam, és ez egy olyan trauma halmaz volt a gyerekkoromban, ami nagyon meghatározó élménye volt az életemnek.
Igen, erről több helyen beszéltél már, jobban kibontva azt, hogy hogyan is mérgezte ez az egész az életet, és minek után felnőttként, és tehát nagyon sok mindenen keresztül menve, nagyon sok mindent tanulmányozva, megfigyeltél dolgokat, azért is kérdezem, hogy te felnőttként innen, ha visszanézel, akkor tudnád azonosítani, vagy megmondani, hogy mi is okozta ezt a betegséget, vagy ezt az életmódot édesapádnál? Tehát, hogy volt olyan kudarc, ami feldolgozhatatlan volt a számára?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Itt most azért a teológus is meg fog időnként bennem szólalni. Alapvetően a keresztény tanításban az, hogy ne ítélkezzünk, ez onnan ered, hogy nem látunk bele a másik emberbe. Uh-huh. És általában a dolgok sokkal összetettebbek, mint ahogy azt mi gondolnánk. Azt a mostani tudomány is látja, hogy a különböző függőségi betegségeknek van egy genetikai faktora, ez természetesen nem determinál senkit, tehát nem kötelez arra, hogy én függő legyek, de egy családi viselkedési minta az mindenképp nagyon meghatározó, tehát általában ezek ilyen generációkon átívelő rosszul működések, és természetesen még ez se kötelezne igazából senkit, szükséges az egyénnek a döntése, a hozzájárulása ahhoz, hogy ő egy függő működést fenntartson, de hogy ez milyen arányban valósul meg egy egyén életében, hogy egy egyénnek mennyire volt a szabad döntése, hogy ő egy szernek a függője lett, mennyire a környezet hatása volt, ezt mi emberek nem tudjuk eldönteni. Ami meggyőződésem, és a könyvemben is, a 60 óra küzdelemben is erről írok, hogy akármilyen genetikai, akármilyen családi háttere van valakinek, az egyén döntése az, amin áll vagy bukik minden. Tehát az én döntésem nélkül semmilyen külső kényszer nem tud engem kötelezni semmire.
Igen, azért is kérdeztem így, mert nagyon sokszor hallom azt olyan emberektől, akiknek ilyesmivel terhelt volt a gyerekkora, hogy az egyik legfájóbb dolog, hogy ők, a gyerekek, a család nem tudott annyit jelenteni, mutatom ezt idézőjelbe, hogy az a szülő értük úgy döntsön, vagy maga miatt, vagy az egész miatt úgy döntsön, hogy felhagy ezzel a dologgal. És ugye itt szokott bejönni az, hogy hát rengeteg összetevős ez a történet. Viszont az is van, amit te mondasz, hogy onnantól kezdve, hogy valaki ebbe belecsúszik, onnantól ő mérgezi, fertőzi az egész családot, hiszen ebből nem lehet kiszállni. Ez ugye egy légkör lesz. És a számtalan visszaemlékezésben, vagy erről való beszélgetésedben elmondott, hogy neked jó kilátásod volt egy boldog családi életre, tehát értelmiségi család, ugye pedagógus...
Igen, édesanyám pedagógus, édesapám gépészmérnök volt.
Igen, tehát hogy nem tudom, 70-es, 80-as évek, lakótelepi élet, tehát hogy... Nem feltétlenül volt mindenképpen predesztinálva a család arra, hogy lecsúszson, és nagyon jó példa arra, hogy egy idilli, boldog környezetbe valahogy beeszi magát ez a probléma, az alkohol elkezdi uralni az egyik embert, és leuralja a családot, hiszen ez hozna magával az agresszivitást, ugye? Tehát nem feltétlenül olyan alkoholbeteg volt édesapád, aki aztán lefeküdt és elaludt, hanem...
Igen, azért itt megjegyezném, hogy ez a fajta lecsúszás, szerintem mindenek előtt itt a lelki értelemben vett romlás a rossz, mert sokan azt gondolják, hogy hát az alkoholizmus, az alkoholbetegség, hát ez az, aki hajléktalanként az utcán tengeti a mindennapjait. Az alkoholizmus a társadalom minden rétegét nagyon erősen érinti. És hát igazából ezekben nem is a külső körülmények, ezekben a helyzetekben azok a legrosszabbak, hanem maga az a belső dinamika, ami egy alapvetően egy ilyen szégyenvezérelt, félelmet gerjesztő élet, és tulajdonképpen ezzel el is érkeztünk így a traumatizáltságnak a legnagyobb poklához, ez pedig a félelemben, a szégyenben való élet. Tehát tulajdonképpen az, hogy gyerekként valaki egy olyan traumahalmazt kap, mint amit én kaptam, ez az életbe vetett bizalmat töri össze. Mert egy gyerek az arra születik, hogy őt szeretettel, gondoskodással körbevegyék. Amúgy ugye rossz hírem az, hogy akit nem alkoholizmus érint, azt általában valami más irányból érik olyan behatások, hogy ebbe az életbe vetett alapvető bizalom, ez megtörik az emberbe, és egy a létezéssel szembeni félelem, egy szorongás keletkezik.
De azt mondod, hogy ez törvényszerű, vagy szükségszerű, azt mondod, hogy sok neki az arca?
Most ezt így megint csak így teológusként mondom, hogy a kereszténység szerint az emberi élettel ez az alapvető probléma, hogy ahogy mi felnövekszünk, és sérüléseket szedünk össze az életben, és mondjuk felnőttként úgy megérkezem az életbe, akkor egy félelem van bennem, egy életbe vetett bizalmatlanság, egy szorongás, ez egy általános tapasztalata az embereknek. És tulajdonképpen magának a kereszténységnek az az ígérete, hogy ez a félelem, szorongás, szégyen, ez feloldható valamilyen módon, és egy bizalom jöhet létre, egy bizalom az a létezésbe. Nagyon érdekes, hogy az ógörög nyelvben, amilyen nyelven az új szövetség íródott, a pisztis ige fejezi ki a hitet. Tehát ez az ige, hogy hiszek, és az ógörögben ez jelent bizalmat is. Tehát a hit az egyenlő a bizalommal. Uh-huh. Tehát a hit az alapvetően, tehát mindenek előtt nem arról szól a hit, hogy én keresztény cselekedeteket hajtok végre, vagy eljárok templomba. Nyilván ez is hozzá tartozik, de mindenek előtt ez egyfajta bizalom az életbe, bizalom abba, hogy valaki gondot visel az én életemről, és az én életemnek alapvetően jó célja van. És a nagy kérdés az, hogy ide hova jutunk, hogyan jutunk el oda, mikor onnan indulok, ahonnan mondjuk én indultam, hogy az egyik szülőmtől, akitől nekem szeretetet és gondoskodást kellett volna kapnom, bántást és kiszámíthatatlanságot és veszélyt kaptam. És emiatt én egy
de konkrét veszélyt?
Tehát, hogy ez igen, egy... igen, igen, igen. Ez, tehát igazából ez aztán végigkísérte az életemnek a döntő részét, hogy hát ez a világ egy nagyon veszélyes hely, hát hogyha az apám így tud viselkedni, meg az apám ilyeneket, akkor nyilván mindenkitől veszélyt és támadást kell sejteni, és hát nyilván a világ, ami körülvesz bennünket, hát látunk itt sok rossz dolgot, látunk háborúkat, szenvedést, de a kereszténység tulajdonképpen pont arról szól, hogy igenis el lehet jutni egy olyan stabil meggyőződésre, hogy van, aki gondot visel, hogy egy bizalom fölépülhet bennem a létezésembe, a létezésbe, az életbe. Ez a pisztis, ez a hit.
De jól gondolom, akkoriban nem ezt hitted.
Igen, igen.
És ha jól gondolom, akkor ezzel nem is feltétlen találkoztál.
Nem, hát a traumának...
Sőt, én azért valószínűleg gyerekként feltenném azt a kérdést, hogy miért történik ez velem, illetve a másik, amit mondanak, hogy sokszor ilyenkor a gyerekek hajlamosak magukat vádolni.
Igen,
azért,
igen,
hogy,
igen,
hogy biztos igen. Én nem vagyok elég jó, amiért a szüleim boldogtalanok és nehezen vannak.
Igen, hát a pszichológia részletesen foglalkozik ezzel, hogy milyen védekezési mechanizmusokat alkalmaz az elménk arra, hogy túl tudjunk lenni, túl tudjuk élni ezeket a helyzeteket. Amivel amúgy szerintem nincsen gond, mert ezek olyan mechanizmusok, amik segítik az életben maradást, csak az a probléma, hogyha ezek a traumák nem kerülnek feloldásra, akkor ezek mérgezni tudják az egész életet.
Igen.
És ezek mérgezték az én életemet is, hiszen ez a zsigeri bizalmatlanság a létezés felé, akár Isten felé, az így meghatározta az életemet, és mérgezte az én hitemet is, és itt, és akkor ígérem, az utolsó ógörög kifejezés lesz, amit fel fogok hozni. Szintén, mikor egyszer Jézus fellép Jézus a szolgálata kezdetén, Márk evangélium elején azt mondja, hogy térjetek meg, és ez a megtérés a Bibliában, ez a metanoia ige, és ez a metanoia, ez egy nagyon érdekes jelentés, van a meta, az a mögötte, fölötte, és tulajdonképpen arra mutat rá, hogy ahogy mi a világot szemléljük, ahogy mi gondolkodunk a dolgokról, hogy engedjük, hogy valaki a mögé, a fölé emeljen bennünket, hogy kezdjünk el másképp tekinteni a dolgokra. És tulajdonképpen ez egy nagyon összetett kifejezés, de nagyon jó kifejezi azt, hogy ahhoz, hogy a traumáinkból nem csak hogy fel tudjunk épülni, hanem hogy előnyé tudjuk őket kovácsolni, ahhoz nekünk abszolút nézőpontot kell váltanunk, engednünk kell, hogy tekintünk a traumákra, az változzon. Mert az alaphozzáállás az micsoda? Miért velem történik? Én nem ezt érdemeltem, a másikkal nem, miért nem történik ilyen? Ez igazságtalan az életről. Szóval, de ezek nem vezetnek így sehova. El kell jutni egy olyan nézőpontra, hogy valami miatt ezek megtörténtek velem, és itt tulajdonképpen két esély van. Vagy az van, hogy Egy hívő ember számára mindenféleképpen, hiszen egy hívő ember abban hisz, hogy van egy Isten, aki mindenható. És tulajdonképpen az én konfliktusom Istennel ez volt, hogy hát ha ő mindenható, miért engedte meg, hogy ezek a rossz dolgok megtörténjenek. Mert hogyha ha ő szeret engem, akkor ő lenyúl az égből, és megváltoztatja apukámat, vagy más körülményeket teremt.
De ez téged akkor is foglalkoztatott?
Akkor is, hát persze, hogy foglalkoztatott.
Mert te gyerekként ezzel találkoztál az Istenképpel?
Tehát én egy hívő családban nőttem fel, hittanon tanultuk, hogy Isten a szeretet, és akkor megtanultam hittanórán, hogy Isten a szeretet, és hazamentem, és gyomorgörcsel nem tudtam este aludni, mert azt kellett várnom, hogy édesapám milyen állapotba ér haza, hanyadikra talál bele a kulcsukba, és min húzza éppen fel magát, és kezd el üvöltözni, és akkor ez hajnal 4-ig tart, és akkor nekem meg másnap az iskolában így el kell játszanom, hogy a legnagyobb problémám az, hogy nem tudom, hogy milyen színű lufit kapunk, vagy ilyen. Szóval hogy ez egy olyan meghasonlást okozott bennem, hogy hát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egészen ilyen 40 éves koromig bennem egy ilyen csomó volt, egy ilyen feloldatlan dilemma, hogy hát ez Istentől nem volt szép, hogy fér ez össze azzal, hogy a Bibliámban azt olvasom, hogy Isten a szeretet. És igazából ez a metanoia kellett hozzá, ez a nyitottság bennem, hogy így engedje teret annak, hogy az Isten, hogyha van, és hogyha ő közölni akarja magát velem, már pedig ugye ez a kereszténység egyik fontos feltételezés, ha nyitok ebbe az irányba, akkor Isten megmutassa nekem azt, hogy tulajdonképpen nem az, hogy mi okból engedte ezt meg, mert ez egy rossz kérdés volt így életem első évtizedeiben, hanem tulajdonképpen mi célból engedte ezt meg, mert ezt tesz különbséget szenvedés, megpróbáltatás között, hogy mi ráfókuszálunk arra a rosszra, ami történik, vagy ezzel a metanójával egy kicsit fölé emelkedünk, és a látóterünkbe engedjük, hogy az befogjon egy nagyobb távlatot, és sokszor ilyenkor megláthatjuk azt, hogy az a rossz, ami kétségkívül rossz, tehát ezt soha nem szabad elvitatni, az a trauma, amit én elszerettem, az egy rossz dolog volt, de ez illeszkedik egy nagyobb tervbe, aminek tulajdonképpen jó célja van. És én 40 éves voltam, amikor egy ilyen lelki gyakorlaton nekem lett egy hatalmas nagy élményem, amikor nekem Isten megmutatta, hogy igen, az nagyon rossz volt, ami megtörtént az én gyerekkoromban, de hogy ő ezt egy jó célra futtatja ki, és azt is megkaptam, hogy mi ez a jó cél. És itt tulajdonképpen az én tapasztalatom amúgy összeér a modern pszichológiának a kutatási eredményeivel, mert az elmúlt, tehát egy-két évtizeddel ezelőtt, mikor még traumákról volt szó, ugye ez tulajdonképpen a pszichológiának a homlokterébe akkor került, mikor vietnámi katonák nagy tömegbe visszaértek az Egyesült Államokba, és hihetetlen traumákat szenvedtek, na mit kezdjünk velük? És akkoriban az volt a cél, hogy hát valami normál életvitelre hozzuk vissza őket. Tehát, hogy a trauma lenyom valahova mélyre, és ebből próbáljuk őket így egy ilyen bázisvonalra, egy ilyen nullára visszahozni. De a modern pszichológia felismerte azt, most már post-traumatic growth-ról beszél, tehát hogy nem csak az, hogy trauma utáni gyógyulás, hanem trauma utáni növekedésről. És én ebben ezt a metanoiát látom, hogy megtörténik egy rossz az életemben, de ez a rossz valahogy a gondviselés által valami jóvá formálódik. És amúgy a kereszténységnek alapvetően ez a lényegi üzenete, hogy minden rosszból valami jót ki lehet hozni.
Ha partner vagy benne, tehát nekem egy kicsit azért igen, ez az érzésem, igen, igen. És erre a te életed is, illetve a felnőtté válásod is példa, mert most ugye beszéltél a gyerekkorról, meg mondtad a 40 éves kort, és közte azért, ugye eleve itt volt valamikor a kamaszkorod végén az édesapádnak a betegsége és az ő halála,
igen.
Amely ugye bennem egy kérdés, hogy te valaha megbocsájtottál-e neki, valaha, és nem csak feltétlenül azt, hogy a gyerekkorodat a viselkedésével nehézé tette, hanem azt, amit mondjuk fiúként te nem kaptál meg.
Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert ez egyrészt egy megbocsátás szükséges felé, egy megbocsátás magam felé, egy megbocsátás a gondviselés felé, mert igen. Amikor ezek történnek, tulajdonképpen egy ilyen gyűlölet megfogalmazódik mindenki irányába.
Igen. Azért mondom, hogy itt ennek vannak következő lépései, és ez nálad is volt.
Ami nagyon érdekes, hogy ami ezt az egész helyzetet ilyen nagyon nehézzé teszi, hogy alapvetően minden gyerek arra van kódolva, hogy a szüleit szeresse.
És bármi történik.
Bármi történik.
Igen.
És a szüleinket akkor is szeretjük, amikor bántanak, amikor esetleg bántalmaznak, és ez egy nagyon vegyes tapasztalat, hogy szeretem apukámat, de közben gyűlölöm apukámat, mert mit csinál velem. Nekem egy nagyon kegyelmi állapot volt az, hogy még apukám, amikor utoljára találkoztam, még akkor élt, és akkor én megtudtam, jött egy ilyen indítatás, hogy mondjam meg neki, hogy szeretem. És akkor megmondtam, és ő is mondta, hogy szeret, és tulajdonképpen ez volt az utolsó dialógus, amit mi még életünkben folytattunk egymással. Tehát felé egyfajta megbocsátás már akkor elindult, bár ez a következő évtizedeknek a munkája volt, hogy külön tudjam választani az én jogos, jogos tény megállapításomat, hogy azért gyerekként nem ez járt volna. Gyerekként nekem joggal járt volna az, hogy mondjuk ő felveszi a harcot a betegségével szemben. Tehát, hogy ezt a tényt, ezt nem lehet szépíteni, de ugyanakkor meglássam édesapámban is az elesett embert, aki a saját sebzettségének, megkötözöttségeinek rabja volt. Aztán a második az önmagamnak való megbocsátás, hiszen azért, amikor az emberben megfogalmazódik egy gyűlölet, egy harag a saját apjával szemben, azt magamnak is meg kell bocsátani. És akkor az igazán nagy falat, ez tulajdonképpen nekem ez egy ilyen, az Istennel a gondviselése való küzdelmem volt, hogy akkor azt hogy rendezzük el, hogy valaki mindenható, és akkor mégis megenged egy ilyet az életemben. És ehhez kellett az a fajta metanoia az én részemről, az a fajta a gondolkodás világon fölé emelkedés, ami tulajdonképpen nyitottság volt részemről, hogy na akkor képes vagyok-e befogadni egy elfogadható választ arra, hogy egy mindenható, gondviselő, szerető Isten miért engedhetett meg egy ilyen traumát az én életemben.
És mi volt a válasz szerinted? Azon kívül, hogy egyébként, amit mondtál, értem, hogy hosszú távon ez jóra fordult, de itt azért lehetne az a kérdés, hogy oké, tehát azért sokaknak megadatik, hogy felnőtt, sikeres, jó minőségű életet élnek, akkor is, hogyha egyébként a gyerekkoruk is rendben volt.
Ez egy, szóval ami engem bennem a megbékélésemet Istennel tulajdonképpen elhozta, ez egy nagyon személyes válasz volt. És nekem meggyőződésem, hogy egy ilyen komoly kérdést tényleg csak nagyon személyes válasszal lehet, és ez nagyon egyén függő.
Igen.
De igazából az univerzális kérdés az az, hogy most, és ez nyilván a rádióhallgatók életére is vonatkozik, hogy vajon meddig megyünk el ennek a kérdésnek a kitisztázásában, hogy mi hogyan tekintünk a saját életünk nehézségeire és megpróbáltatásaira. Nekem meggyőződésem, hogy a mai, főleg a nyugati társadalomnak a hihet tengernyi mentális betegsége és krízisének a döntő többsége abból fakad, hogy a nehézségre úgy tekintünk, mint valami kellemetlenségre, rosszra az életünkben, amit el kell kerülni. És hogyha nem tudok valamit megoldani, akkor szedjek feltétlenül valami, ami tompítja a fájdalmat, és emögött van egy olyan feltételezés, hogy valahogy az élet az egy ilyen langyos rágógumi, amiben minden ilyen fájdalom és minden szenvedés az egy rossz dolog. És én pedig azt mondom, hogy a fájdalom és a szenvedés nem egy rossz dolog. A fájdalom és a szenvedés az egy nem egy kellemes dolog, de szükségszerű dolog, mert egyszerűen az emberi élet ilyen, hogy bizonyos dolgok ezen keresztül tudnak az életünkben épülni. És hogyha mi így tekintünk az életünknek a nehézségeire, megpróbáltatására, már mindjárt egész máshogy fogjuk megélni ezeket a megpróbáltatásokat. Ebben különben az igazán nagy korszakalkotó Viktor Frankl volt, aki egy holokauszt túlélő volt, aki egy haláltáborban...
Mégis mondj igent az életre.
Igen, a könyvemben idézek is tőle többször. Ő, aki túlélte a legnagyobb szörnyűséget egy haláltáborban, ő volt az, aki kidolgozott egy olyan elméletet, amiben, meg hát ez egy gyakorlat volt számára, az életet jelentette számára, hogy rájött egyrészt arra, hogy, hogy az embernek a belső szabadságát semmi nem tudja elvenni, azt csak mi tudjuk feladni. Tehát írja is, hogy az embertől bármit el lehet venni, egy dolgot nem lehet tőle elvenni, hogy azokra a dolgokra, amik őt érik, így vagy úgy reagáljon. Tehát semmi, nem kötelez bennünket a külső körülmény. Engem megbántanak, nekem hatalmamban áll szeretettel válaszolni. Nem kell feltétlenül visszabántanom. A másik dolog pedig az, hogy Viktor Frankl úgy tekintett az életre, hogy tulajdonképpen az életem helyzetei kérdéseket tesznek fel nekem, és erre nekem valahogy válaszolnom kell. És a nehézségek, hát azok elég nyomatékos kérdést tesznek fel, és akármit, ha nem válaszolok, az is egy válasz. Ha a fájdalmamat mondjuk szerekkel akarom tompítani, az is egy válasz. De az is egy válasz, hogy nyitott vagyok erre a metanoiára, hogy azt mondom az életnek, hogy mutassa meg, hogy tulajdonképpen mit akar ezzel, mi jót akar kimunkálni az életemben.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Egy rövid kis szünet után, amiben zene és ajánlók lesznek. Benkovics Péter, életmód tanácsadó, gazdasági szakember és teológus a vendégem. Maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Benkovics Péter, életmód tanácsadó, gazdasági szakember és teológus, akivel tulajdonképpen a saját történetéről beszélgetünk. Az kiderült, hogy a gyerekkor az tűzdelve volt egy csomó nehézséggel, alkoholbeteg édesapa és az ebből adódó feszült családi légkör, még nem is nagyon említett, hogy közben volt édesanyádnak egy betegsége, ami nyilvánvalóan titeket a testvéreddel további aggodalmak elé állított. Ami aztán szerencsésen vagy jól alakult, hiszen egyébként egy rossz prognózisú betegségből mégiscsak meggyógyult, és ha jól tudom, ő a mai napig.
Igen.
Van, hála jó Istennek. Na, de hogy ezeknek a hatása a későbbiekben milyen volt rád? Mondtad, hogy nagyon sokat perlekedtél a Jóistennel, hogy
igen.
Mi történt, miért történt, aztán utána meglett ez a kiegyezés, ami feltehetően elvitt oda, hogy te ma egy boldog, sikeres, elégedett egyébként családapa vagy, és én mindenképp szánnék időt a 60 óra küzdelem című könyvedre, ami tökéletesen jó arra, hogy az ember gondolkodjon az életéről, miközben extrém kihívásnak van kitéve, és ez a Spartan Agogé egy extrém megmérettetés, ami 60 óra tömény szenvedés alvás nélkül, 15 kilós hátizsákban, szárazon és vízen, hidegben és forróságban, nyilvánvalóan annak függvényében, hogy ezt szervezők mit és hogy találnak ki, de azt tudni kell, hogy annak idején az ókorban ez egy belépés volt a férfi társadalomba. Úgyhogy nyilván adja magát a kérdés, bár kicsit álnaív, de hogy miért döntöttél úgy, hogy te ezt megcsinálod, és hogyan készültél rá föl?
Hát érdekes, hogy mindenek előtt megmondanám, hogy az szenvedést keresni, az nem százas, aki a szenvedést önmagáért keresi. Ez a Spartan Agogére való jelentkezésem valahogy egy belső indítatást éreztem, hogy az életemnek ez a következő lépése, és menjek el oda, és ott én szerezni fogok egy olyan tapasztalatot, ami előrébb fog vinni az életben. És akkor beneveztem, ez egy görög szigeten tartották 2019-ben, és tulajdonképpen egy 60 órás időtartamot ölel fel, amikor mindenféle pszichés és fizikai megpróbáltatás alá tesznek a szervezők, kicsit hasonlít ilyen amerikai elitkatona kiképzéshez, de igazából itt egy cél van, hogy minél hamarabb eljutassanak mindenkit egy olyan állapotba, amikor fel akarja adni.
Ezt akartam kérdezni, hogy itt ezt fel lehet adni, vagy megsegítenek időközben?
Igen, bármikor ki lehet szállni, és tulajdonképpen ez is az egésznek a célja, hogy, és a nagy kérdése, hogy amikor összecsapnak a fejem fölött a hullámok, akkor mit csinálok? És ez egy ilyen önismereti utazás, és úgy próbára teszi azt, hogy tulajdonképpen mi valójában hogyan viszonyulunk a nehézségekhez, megpróbáltatásokhoz. Mert az életnek egy nagy igazsága, hogy nehézségekre, megpróbáltatásokra nem lehet a kanapéból felkészülni, azokra csak nehézségekben és megpróbáltatásokban lehet. És sokszor nagyon alázatra tanítanak ezek a tapasztalatok, egyrészt a korlátainkat, hogy megtapasztaljuk, másrészt pedig nekem nagyon egybecsengett ez a tapasztalatom a már említett Viktor Frankl-nek, egy holokauszt túlélőnek a tapasztalataival. Egyrészt nagyon érdekes volt, hogy ez a 60 óra küzdelme, amit már tulajdonképpen az első nap végén fel akartam. Tehát én már az első nap végén ott voltam, hogy már megindultam a szervezők felől, hogy kiszállok, de mégiscsak bennmaradtam, akkor másnap megint fel akartam adni, és hát a vége az teljesen egy ilyen embertelen megpróbáltatás volt, de nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy bennem folyamatosan ott billegett, hogy feladjam, ne adjam, ez egy ilyen belső konfliktus, küzdelem volt, de onnantól fogva volt egy pont, amikor eldöntöttem, hogy én ezt végig fogom csinálni. Végig fogom csinálni, mert tudni akarom, hogy ha én valami mellett döntök, és azt mondom, hogy zárójelek és apróbetűk nélkül azt mondom, hogy emellett elköteleztem magam, akkor vajon mi történik, amikor elfogy mögüle az erőm? Mert elfogyott. És a hatalmas tapasztalatom az volt, hogy igazából ilyenkor valamilyen transzcendens spirituális forrásból, a hitem szerint Istentől kaptam ahhoz erőt, hogy ezt végigcsináljam. És egy hatalmas felismerés volt számomra az agógia után visszatekinteni életem korábbi küzdelmeire, és fájó volt szembesülni azzal, hogy amikor valami vereség ért az életben, gyakorlatilag minden esetben én adtam fel. Tehát nem a külső körülmények kényszerítettek, hanem én engedtem el, valahogy nem akartam már tovább küzdeni. És ebben az agógében viszont megtapasztalhattam, hogy ha én elkötelezem magam egy jó cél mellett, akkor amellé mennyei segítséget kapok. Na most, hogy ez nyilván az ember nem csinál Spartan agógét minden nap, meg nagyon sok ember életében ez nem kihívás, de például amivel talán többen tudnak azonosulni, hogy szerintem zárójelben megjegyzem előtte, hogy boldog házasságban élek, de bizonyos tekintetben a házasság is egy ilyenfajta elköteleződés, egy ilyenfajta küzdelem, hiszen egy házasság, látjuk, hogy a napjainkban a válások aránya iszonyatosan magas, és ennek nagyon-nagyon összetett oka és háttere van, de pont amiatt, mert hogy én egy olyan családban nőttem fel, ami aztán szétesett, bennem egy nagyon nagy vágy volt, és nagyon nagy elhatározás volt, hogy én egy olyan házasságban szeretnék élni felnőttként, ami tényleg annyira jó és összetartó, mint amit gyerekként én nem tapasztaltam meg. És ez minden nap egyfajta küzdelemmel jár. Küzdelem saját magammal, hogy mennyire tudom szolgálni, mennyire tudom a házastársam, a gyermekeimet, mennyire tudom az ő igényeiket, a saját igényeim elé helyezni, mennyire vagyok az ő életükben valahogy így az isteni gondviselésnek az eszköze, vagy mennyire a saját önző egyéni érdekeimet tekintem, ami egy zsigeri indítatása minden embernek. Tehát alapvetően mindannyian a saját érdekeinket nézzük. Viszont egy házasság, hogyha egy ilyen érdek alkuvá válik, hogyha egy ilyen önző érdek szövetségé válik, az csak addig tart, amíg mindenkinek előnye származik belőle. Miközben az én hitem szerint a házasság ez egy olyan örökké tartó, szétszakíthatatlan szövetség, ami három félnek a szövetsége, tulajdonképpen egy férfinak, egy nőnek és az Istennek.
Volt olyan a te életedben, amikor az alkohol, mint megoldás bármilyen problémára, nehézségre, és itt ugye most arról beszélünk, ez egy hosszú út. Most egy kicsit itt a végeredményt hangsúlyozzuk, meg azt hallják a hallgatók, amilyen te lettél, és ezt én akartam is, hogy ezért is akartam, hogy gyere és beszélgessünk erről, de hogy ezen az úton volt olyan, hogy ez felvetődött benned, mint megoldás?
Hát persze. Tehát ez nem egy felvetődés, ez egy törvényszerű dolog. Nagyon általános tapasztalat, a saját életünkben is láthatjuk, mások életében is, hogy látunk valami rosszat a szüleinknél, és azt mondjuk, hogy nagyon felnőtt leszek, ezt biztos nem fogom csinálni. És egyszer csak azon kapjunk magunkat, hogy ugyanazt csináljuk. Ez egy törvényszerűség, minden gyerek úgy van kódolva, hogy amit otthon lát, azt másolja. Ez alapvetően egy ideális világban jó lenne, mert egy jól működő házasságban, jól működő családban jól működő mintákat másolok, és öntudatlanul folytatok. A gond azzal van, hogyha egy rosszul működő családban nők fel, mert akkor ezt a rossz mintát viszem tovább. És ez egy teljesen tudattalanul alapvető működés. Tehát én ezt így folytattam amúgy, nekem meggyőződésem, hogyha nem lett volna változás az életem, nem lettem volna nyitott arra, hogy egy ilyen isteni intervenció, közbelépés legyen az életemben, már lehet, hogy, hogy én is apám sorsán lennék, mert az, főleg fiatalon, amikor ugye az emberben benne van ez a lázadás, hogy mindent jobban tudok, mindent másképp fogok csinálni, és abár eltökéltem, hogy én másképp fogom csinálni dolgaimat, mint apukám, de attól függetlenül a bulik, meg ez a bulizós világi élet engem nagyon vonzott, és nagyon sokáig, hát akik egyetemista koromban találkoztak velem, azok még egy egész más arcomat ismerhették meg, szóval én úgy kipróbáltam ezt, hogy vajon mennyire tesz boldoggá az, hogy így a saját kényelmemet, a saját élvezeteimet keresem. Zárulban megjegyzem, amúgy nem vezet boldogságra, tehát így a Biblia is írja, hogy ideig, óráig tartó gyönyörűség van benne, de hát ezek az életben nagyon sok dolog olyan, mint egy konzerv, hogyha kinyitom, meg kell lenni, lehet, hogy az első pár falat finom, de mi az, ami utána jön. Szóval, hogy ez a fajta működés jelen volt az életem, de azért hálás vagyok azért, hogy azért ezt én elkezdtem észrevenni. Tehát egy dolog volt észrevenni, hogy tudatosodott, és a másik dolog volt az, hogy azt éreztem, hogy ez így megkötöz. Hát nem volt nekem megoldásom arra, hogy jó, hát hogyha nem azzal vezetem le a feszültséget a hétvégén, hogy péntek és szombat este elmegyek bulizni, és akkor ott italozunk, akkor hogy? Tehát ez egy krízis, hogy az ember erre a metanoiára, egy másfajta működésre átálljon, és ez egy küzdelem, ez egy nehézség, ez egy megpróbáltatás, de nagyon érdekes, hogy amúgy a 10 parancsolatban van egy mondat, hogy ahol Isten tulajdonképpen ugye ezt a saját kezével írta Mózesnek, hogy megbosszulom az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. Hát most nyilván nem egy gonosz Istenről beszélünk, egyszerűen egy pszichológiai törvényszerűséget tár fel, hogy a rossz működés az harmad negyedíziglen, tehát a 3-4 generációra le szivárog az emberek működésében, de nagyon a jó hír az, hogy itt a mondat nem ér véget, ugye a Héberben, ahogy az Ószövetség irodott, nem is ér véget mondat, mert nem voltak alapvetően mondatjelek, és úgy folytatódik, hogy de kegyelmet gyakorlok ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát, hogy a 3-4 áll szemben az 1000-rel. Uh-huh. Tehát itt megint csak kiukadunk oda, hogy igenis vissza, lehetséges visszanyerni az életbe, a gondviselésbe vetett bizalmunkat, akkor, hogyha nyitottá válunk rá, hogy máshogy tekintsünk az életünk nehézségeire, megpróbáltatásaira, és hihetetlen, hogy túlerő van ezen az oldalon, mert a 3-4 áll szemben az 1000-rel.
Igen, hogy van lehetőség a változtatásra, ugye nyilván ezt mindig ez a kérdés szerintem, és itt vissza is kanyarodunk szinte oda, honnan kiindultunk, hogy van-e abban hited, hogy van lehetőség változásra, hogy van lehetőség megfordítani, megtörni mondjuk egy rossz dinamikát. Ezzel szerintem azért nagyon sokan találkoznak, hogyha elkezdik figyelni a saját életüket, vagy azt, hogy a felmenőik éltek. És azért így a háborús generáció után 2-vel, most már 3-mal, meg lassan 4-jel, ezek leérnek azok a traumák, amelyek ott ugye szóba se jöhettek, vagy nem lehetett őket kezelni. Tehát ennek kapcsán nagyon sokan figyelik, hogy mi történt a családjaikban. És ugye ez a kérdés, hogy van erre erőd. Én majdnem biztos voltam vele, hogy veled nem fogok egy beszélgetés végére érni, hanem egyszer csak elvágjuk, és abba kell hagyni, mint ahogy ez most van, mert hogy vége az órának. De én gyanítom, hogy fogunk még beszélgetni, mert hogy rengeteg kérdés maradt még bennem. Viszont mindenkinek ajánlom a 60 óra küzdelem című könyvedet, mert abban nagyon sok minden megtudható arról, hogy ez milyen tudatállapot volt megmérettetés, és hogy mi az, amit kihozott belőled, de azért egy mondat erejéig még elmondod, hogy amikor ezt megcsináltad, akkor saját magaddal szemben mi volt valami egészen új felismerés?
Rengeteg tapasztalat volt, de ami igazából szerintem egy nagyon nagy ígéret, és ezt minden hallgatónak mondanám, aki esetleg küzdelmekben, nehézségekben, traumatizáltságban magára ismert, hogy elérhető egyfajta békesség az életben. Egy olyan békesség, amit semmi mással nem ér. Tehát saját megoldásainkkal, amire nem tudunk eljutni, és egyszer ezt Jézus mondta, hogy én békét adok nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát, hogyha mi nyitottá válunk arra, hogy más kontextusban tekintsünk az életünk traumáira, nehézségeire, és haladunk ezen az úton, és elfogadunk egy felülről jövő segítséget, akkor igenis egy olyan belső békességet tapasztalhatunk meg, ami korábban teljesen ismeretlen volt, amúgy számomra is.
Amen. Benkovics Péter, gazdasági szakember, teológus volt a vendégem. Itt a Pontjókorban ő volt a napembere. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Most pedig hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a Pontjókor. Maradjatok ti is.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.